Jó estét kívánok minden kedves emberbarátomnak! Ugye csak egy pár szóval, hogy miről is volt szó az elmúlt alkalmak, hogy a Tanyát tanuljuk, és a negyedik fejezet közepén tartunk, így a 24-es oldal környékén. És ugye végül is eddig azok után, hogy volt az első fejezetben egy bevezetés arról, hogy, hogy milyen emberi szintek vannak, olyan közepesek, meg igazak, meg rosszak, meg stb. Milyen kérdések merülnek fel, végül csak egy ilyen forrásgyűjtemény volt, egy ilyen bevezető. Ezek után a lélek ismerveiről beszéltünk, a lelket mutattuk be. Először röviden szó volt az állati ösztönlélekről, ami minden emberben ott van, és aztán pedig elkezdett beszélni az isteni lélekről. Isteni lélekről először azt taglaltuk, hogy honnan is származik, vagy mi a léleknek az eszenciája, és azt mondtuk, hogy mindenkiben a léleknek ennek a léleknek az eszenciája az maga Isten, a végtelen teremtő energia, de ez csak az eszencia, aztán amíg eljut az emberbe, addig sok transformáción keresztül megy át. De végül is az eszenciája az mindenkinél ugyanaz, ez a végtelen Isten. Ez az, amiből származik ez a lélek. És ezért nevezzük isteni léleknek. És azért is annyira lényeges, mert alapvetően ez meghatározza az alapvető tulajdonságát ennek a léleknek, és pedig az, hogy a lélek, mivel Istenből van, abból készült, csúnyán fejezem ki magam, ezért az alapvető motivációja, vágya az Istennel ismét egyesülni, vágyakozik Isten iránt, és ez az, ami meghatározza a személyiségét, az ismérveit ennek a léleknek. Aztán a hármas fejezetben több órán keresztül beszélgettünk arról, hogy ennek a léleknek van 10 összetevő eleme, amelyek valahol kialakítják a személyiségét, és itt már beszélhetünk egyedi személyiségről is, hiszen eddig azt mondtuk, hogy mindenkiben ugyanaz a isteni lélek van, azért tudjuk, hogy mindenki egy kicsit másmilyen, sőt, nagyon másmilyen is tud lenni. Ugye az, hogy miért, milyenek vagyunk, az annak a függvénye, hogy ez a 10 alkotó elem, alapanyag, spirituális alapanyag, ami ott van mindannyiunkban, ez hogyan áll össze. Ugye azt mondtuk, hogy ezt a 10 alkotó elemet, ezt 3 részre tudjuk osztani. Van a ennek az értelmi, intellektuális részei a léleknek, 3 összetevője, ezt hívjuk Hochmának, Ginának és Dátnak, bölcsesség, értelem és tudás, és van 7 érzelmi szféra, amelyek pedig az érzelmi vonzatát határozzák meg ennek a léleknek. És végül is a lélek kapcsolata a külvilággal, tehát a lélek személyisége, az ezeken keresztül mutatkozik meg, alakul ki, stb. A múltkori fejezetben, például a mostani fejezetben, a 4-es fejezetben pedig még tovább megyünk a külvilág felé, és azt mondjuk, hogy rendben van, hogy ezek építik fel a lélek és az ember személyiségét, de ezen túl ennek a léleknek szüksége van eszközökre, amelyeken keresztül ő valóban kapcsolatot tud teremteni a külvilággal, amivel keresztül ki tudja fejezni önmagát. De tehát akkor 3 szintről beszélhetünk. Van a lélek eszenciája, a lélek személyisége, nevezzük így, tehát ez nem az ember személyisége, ez a lélek személyisége, a lélek milyenje, úgyhogy ez az a 10 szint, amiről beszéltünk, és aztán van, ahogyan ez a lélek, a léleknek ez a mikéntje, ez kifejeződik a külvilág felé. És azt mondtuk, hogy 3 alapvető eszköz van, ami keresztül a lélek kifejeződik a külvilág felé, ez a gondolat, beszéd és cselekvés. Ez a 3 alapvető eszköz, amit a Tanyában ruhának nevez, amelyen keresztül az ember ki tudja fejezni önmagát. És ugye nagyon logikus, ugye, hogy azt mondjuk, hogy az értelem, vagy egy adott dolognak a megértése, az intelligencia, vagy az érzelmi, emocionális része az embernek, az maga az ember, az maga a lélek. De az, hogy mit gondol, mit beszél, és mit csinál, az nem maga az ember, hanem az valaminek a kifejeződése. Ez egy alapvető különbség. Azt hiszem, hogy a cselekedetnél és a beszédnél ez nagyon, nagyon egyértelmű, hiszen ugye a különbség aközött, hogy mit cselekszem, vagy mit beszélek, meg aközött, hogy mit érzek, az az, hogy nagyjából hogy az egyik, az, ami ki én magam vagyok, ugye, az érzés, az valóban én vagyok, tehát nem tudok mást érezni, mint amit érzek, mert azt érzem, amit érzek. Viszont az, hogy mit beszélek, vagy mit csinálok, az már egy teljesen más kérdés. Sokszor nagyon sokszor más beszélünk, vagy más csinálunk, mint amit valóban az érzelmeink diktálnának, vagy más beszélünk és csinálunk, mint amit az értelmünk diktál. Tehát az nem feltétlenül, ezeknek nincs önálló tartalmuk. Ezek csak megtöltődnek valamilyen tartalommal, ami vagy értelem, vagy az érzelem szférájából származik. A gondolatnál ez egy kicsit nehezebb, mert ugye azt mondja az ember, jó, de nem lehet semmit megérteni, anélkül, hogy ne gondolkodjak. Ez igaz. Tehát ebben az értelemben a gondolat az egy sokkal inkább hozzánk nőtt ruha, mint a beszéd és a cselekvés. Nem is tudom nagyjából abba hagyni a gondolkodást, ez egy folyamatos dolog, nem tudom levetni. Olyan úgy, mint a beszéd és a cselekedet, amit el tudok kezdeni, abba tudok hagyni. A gondolkodás ez egy folyamatos dolog, legalábbis reméljük, hogy az. De a gondolat is nagyjából egy tartalom nélküli valami, önmagában. A tartalma az, amit én hozzárendelek. Hogy mondjak egy példát, hogy mi a különbség a gondolat és a megértés között. Én tudom azt gondolni, hogy 2 + 2 = 5. Megérteni, ez már egészen más történet. A gondolat az nem mindig egyezik azzal, amit megértek. Mondjak egy másik példát. Annak ellen igaz az, hogy tudok, hogy nem tudok semmit sem megérteni anélkül, hogy gondolkodja, de tudok úgy gondolkodni, hogy valamit ne értsek meg. Tehát a két dolog az nem teljesen fedi egymást. Alapvető különbség az, hogy a gondolat is egy funkcionális valami, ugyanúgy, mint a beszéd és a cselekvés. Ez egy funkciós eszköz a gondolatok. Csak valóban sokkal inkább hozzám van nőve. Tehát akkor azt mondtuk, hogy ezek azok a dolgok, amik a léleknek az öltözékei. Tehát akkor, ha a lélek ki akarja fejezni önmagát, akkor hogy fejezi ki önmagát? A gondolaton, a beszéden és a cselekvésen keresztül. Jó? Most vonatkoztassunk el egy kicsit a itt tanultaktól, és mondjuk, hogyha van egy mondjuk egy ember, aki nagyon szereti nagyon vonzódik a művészethez, akkor ő a művészetben fogja kifejezni magát. Szerintem, hogy a művészethez vonzódik, akkor a beszéde, a gondolata és a cselekvése az művészettel kapcsolatos lesz. Amit esetben. Ha valaki még nem közel áll. Vegyészethez, akkor ezen keresztül ebben fog kifejeződni. Tehát az embernek általában azért, hogy az embert a beszédéből, meg cselekedetéből meg lehet ismerni, azért, mert mégis az ember azokban a dolgokban fejeződik ki, ami benne van. Nem tudja az ember sokáig megjátszani magát, sem más beszélni, más cselekedni, mint ami a valós tartalom, ami ezek mögött a dolgok mögött van. Egy ideig lehet, ideig óráig, de nem lehet örökké. Ezt jelenti, hogy alapvetően olyan ruhákat fog viselni az ember, mint amilyen ő belül. Szóval vannak emberek nagyon rosszul érzik magukat nyakkendővel. Ezek nem a nyakkendő típusú ember. Nyakkendős típusú ember. Hasonló módon az ember nem tud hosszú ideig gondolkodni, beszélni, cselekedni olyasmit, ami nem ő maga, önmaga belül. Mit akarok ebből kihozni? Hogy azt fogod kifejezni a gondolatban, beszélben, cselekedben, ami a te valós eszenciád. A lelked vonzódása automatikusan oda fog téged vezetni, hogy a gondolatodban, beszédben és cselekedetben megtaláld a lelked vonzódásának tárgyát. Ez a lelked eszenciája fogja motiválni a gondolatodat, beszédet és cselekedetet. És akkor, ha ez így van, ez azt jelenti, hogyha mi most az isteni lélekről beszélünk, és azt mondjuk, hogy minden emberben van egy ilyen isteni lélek. És az isteni lélek természeténél fogva, mivel Istenből vétetett, az Istennek egy darabja, akkor mihez vonzódik? Magához, Istenhez, a végtelenhez. Akkor miben fejeződhet ki ez a vonzódás? Milyen típusú gondolatban, beszédben és cselekedetben? Olyan van, ami valahogy kapcsolódik ehhez az Istenhez. És ezért mondja Tánya azt, hogy miben fejeződik ki a lélek, az isteni lélek a Tóra tanulásában és a parancsolatok megtartásában. Mert ezek azok a ruhák, amelyek képesek elégtételt adni annak a motivációnak, annak a vágyakozásnak, ami az isteni lélekben van Isten iránt. Isten ugye egy megfoghatatlan dolog, és ezért ez egyetüli dolog, ami megfogható belőle. A Tóra és a parancsolatok. Mindjárt egy másik felület. Egy ember vonzódik mondjuk az éles ételek iránt, akkor csokoládét fog enni, ugye? Ebben fog kifejeződni, vagy fog elégtételt adni kielégíteni ezt a vágyakozását. De ha az ember vonzódik Isten iránt, akkor nehezebb megtalálni, vagy rámutatni, hogy mi az a cselekedet, amivel ő közel kerülhet Istenhez. És erre azt mondja itt a Tánya, hogy erre jó a Tóra és a parancsolat, erre jók a Tóra és a parancsolatok, mert ezek azok a funkcionális cselekvések, a Tóra megértése, a Tóráról való gondolkodás, és a Tórában leírt cselekvések és beszédek megtartása, vagy az azokról való beszéd, ami lehetőséget ad arra, hogy kifejeződjön a léleknek ez a vonzódása Istenhez. És ezért azt mondja, hogy a léleknek, az isteni léleknek a ruhái, milyen ruhái vannak ennek az isteni léleknek, a Tóra és a parancsolatok gondolatai, beszédei és cselekvései. És ezek nem más, mint a Tóra tanulása és a parancsolatok megtartása. Mi azt jelenti, hogy emberben ugye két eszencia is létezik. Ugye ott van az isteni lélek, és ott van az állati lélek, vagy ami ugye a testével állati ösztön, amit állati ösztönléleknek nevezünk. Mind a kettő kifejeződésre juthat ezek által a ruhák által, a gondolat, a beszéd és a cselekvés ruhája által. A különbség az lesz, hogy azok a ruhák, amelyeket azok az eszközök, amelyeket a isteni lélek hajt, amelyek az isteni lelket fejezik ki, azok valahogy a Tórával és a parancsolatokkal lesznek kapcsolatosak, azok pedig, amelyeket az állati ösztönlélek, azok valamilyen a testtel vagy a testi vágyakkal kapcsolatosak. Nem tudom, hogy érthető, amit mondok. Tehát mondjuk hogy az állati lélek minden nyilvánhatom meg. De azt mondtuk, hogy ugyanúgy, ahogy az isteni léleknek az eszenciája, van egy pont, amiben meg lehet határozni az eszenciáját, ugyanígy az állati ösztönöknek is meg lehet határozni egy ponton az eszenciáját. Az isteni lélek eszenciája az az Isten, az állati lélek eszenciája meg az ego. Akkor, ha az isteni lélek eszenciája az Isten, akkor végül is mi az, ami ebből következni fog? Istennel kapcsolatos intellektuális tevékenység, és Istennel kapcsolatos emocionális dolgok, és ezeknek a gondolatai, beszédei és cselekedetei. Az állati ösztönöknek a lényege meg az ego, akkor ezzel kapcsolatos intellektuális és emocionális értelmi és érzelmi dolgok, amelyek kifejeződésre jutnak a gondolat, beszélés, cselekedet által. Mondjuk egy példát, mondjuk a szexuális életre való vágy, ami egy jó érzést ad az embernek, és ilyen módon az egójával kapcsolódik össze, akkor ami ezekkel kapcsolatban is lehetnek bizonyos érzelmek, és bizonyos intellektuális tevékenység is, illetve kifejeződésre juthatnak gondolatban, beszédben és cselekedetben is. És ezek ez a kifejeződésnek, akkor azt mondjuk egy most az átérszemélek jutott kifejeződése. És ez azért egy kicsit csalóka, mert itt ezzel most nem értékítéletet mondtuk a szexuális vágyak fölött, mert később szó lesz, hogy az állati ösztönök önmagában nem rossz, tehát nem arról van szó, hogy minden, ami belőle származik, az rossz lenne. Erről majd később beszélünk, ezért sem nevezzük ezt a lelket rossz léleknek, hanem csak azt mondjuk, hogy ösztönlélek. De alapvetően mondjuk a szexuális vágyak akár lehetnek pozitívak is, vagy nem téljük őket el, de nem közvetlenül Istennel kapcsolatosak. Ez a dolognak a lényege, hanem az önmagam jó érzésével kapcsolatosak. Igen, kérdés. Kicsit hangosabb a lehet. Például? Igen, erről már beszéltünk, azt hiszem jó a kérdés, erről beszéltünk, talán az első, a második órán már erről szó volt. Ezeket én nem... nehéz meghatározni mindegyiknél, hogy most mi hova tartozik. De azt is látni kell, hogy ez a dolog nem mindig választható egyértelműen külön. Nem mindig mondható el, hogy mutatható fel, hogy ez most állati ösztön, ez most az isteni lélek, hiszen az embert ez a kettő egyszerre építi föl, és rendben kirakóskod fel, sok mindenből áll össze egy ember. És az alap gondolatot kell megérteni, és akkor az ember mindig egy konkrét dologban tud mérlegelni, hogy ez most hova tartozik. A saját személyes tapasztalatában tud mérlegelni, hogy ez éppen, amit most történik velem, ezt mi motiválja. És azok alapján tudja eldönteni, hogy engedje azt, hogy ez tovább önmagában szőjön, vagy próbálja meg valahogy ezt lekezelni, és másképp más irányba. Jó. És itt ez egy nagyon lényeges dolog, mert ezek szerint, miért lényeges, ugye, mert ezek szerint az isteni lélek az a mi részünk. Ugyanúgy, ahogy a pszichológusok azt mondják, az emberhez tartozó ösztönös nem szóval, hogy vágyak, de ösztönös felépítő elemeket nem szabad önmagadban elnyomni. Ez az alap gondolat, ugye, hogy mit tudom én, ha éppen a szexuális vágyaknál tartunk, akkor ugye nem, azt mondják, hogy nem egészséges ezt az embernek. Nyilván valamilyen szinte kordában kell tartani, de nem egészséges ezt önmagában elnyomni. Mondjuk ezért a zsidóság nem is pártolja természetesen a celibátust. Sőt, de mondjuk egy másik dolog, hogy mit tudom, az embernek van valamilyen vágya, akkor azt szokták mondani, hogy ezt nem jó ugye, elnyomni magában. Ugyanúgy, hogy lehet egyfajta bezártság, akkor az ember fizikailag be van zárva, és elveszik a szabadságát, és szeretne kijutni egy szoba négy fala közül, ugyanúgy lehet egy lelki bezártság is, hogy valamilyen része ennek az embernek, ami része az önmagának, nem tud kifejeződésre jutni. És ő úgy érzi, hogy be van zárva. Úgy érzi, hogy valami, ami nagyon is része önmagának, és nem tud kifejeződésre jutni, és akkor teljesen egy ilyen lelki bezártság helyzetébe kerül. Most a helyzet az, és akkor ugyanígy egy másik példa, a testnél is, ugye? A testnek van a bizonyos szükségletei, és azokat nem kapja meg, akkor a test nem érzi magát kielégítve, és nyugtalan, vagy van egyfajta bezártságérzés. A helyzet az, hogy az emberek kevéssé veszik észre, vagy sok esetben kevéssé veszik észre, sok esetben kevéssé veszik észre, hogy a léleknek vannak ilyen szükségletei. És ha nem veszed észre, hogy a léleknek vannak ilyen szükségletei, és a gondolat és beszél és cselekedet, az mindig mással van elfoglalva, de nem azzal, ami az isteni léleknek a valós vágya, motiváló ereje, akkor soha nem engedett, hogy valóban kifejeződésre jusson ez az isteni lélek. Ugye ez a valahol a tudat alattinak is a alap gondolata, hogy van valami tudat alatt, ami téged motivál, de nem tudatosul benned, hogy mi az, és nem a megfelelő irányba irányítod ezt a tudat alatti motivációt, akkor lehet, hogy lelkileg egészségtelen leszel, vagy valamilyen módon nem fogsz tudni kiteljesülni. És ugyanez igaz az isteni lélekre is. Amit most elmondtuk, abból kiderült, hogy a Tóra és a parancsolatok, azok nem más, mint az isteni lélek tápláléka, ha lehet ezt a kifejezést használni. Ez jelenti, hogy az isteni léleknek hiába adsz anyagi javakat, szép házat, autót, stb., de ez még mindig nem lesz elég. Itt még mindig nem feltétlenül fog a lélek kiteljesülni, és akkor az ember megkérdezi, hogy miért nem vagyok boldog. Azért nem vagy boldog, mert van egy nagyon alapvető része, egy fontos része, ami nem tud kifejeződésre jutni. Ugye az isteni lélek, ami lehet, hogy alul, valahol alul megvan, csak te nem is, benne nem is tudatosul, hogy mi az, amire ő vágyik. Ugye egy embert etett gyapjúval, akkor az bemegy a száján, de nem ez, amire a testének szüksége van. Ugye a léleknek is vannak bizonyos, a lélekben nagyon mély energiák vannak, és ha nem a megfelelő táplálékot adod neki, akkor ezek az energiák pusztítóak is lehetnek akár, mert nem tudnak a megfelelő módon kifejeződésre jutni. Önmagában az energia az nem egy negatív dolog, csak tudni kell, hogy milyen irányba vezesse az ember. Egy jó tanár is tudja, hogy egy nyugtalan gyerek az önmagában még nem rossz, sőt, nagyon jó lehet. Abból lehet a legtöbbet kihozni, ha a tanár jól tudja, hogy hogyan kell ezt a gyereket ráállítani arra a sínre, ami megtalálja, ki tudja a saját önmagát meg tudja találni, és kifejeződésre tud jutni, és ezáltal az energiáit a megfelelő irányba tudja vezetni. Ugyanerről van szó nálunk is, de léleknek szüksége van ezekre a táplálékokra, a Tóra tanulásra, a micvák megtartására, a bizonyos spirituális cselekedetekre, amelyek által a lélek kifejeződésre tud jutni. És erről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy van ez a lélek, és a léleknek ez a három öltözéke, a gondolat, beszélés és cselekedet, ami a Tórával és a Tóra parancsolataival kapcsolatos, erre ugyanannyira szükségünk van, mint amennyire szükségünk van a testi vágyak, az állati ösztönlélek vágyainak a kifejeződésre jutására. Arra, hogy hagyjuk azt kibontakozni, és gondolkodjunk róluk, beszéljünk róluk, és cselekedjünk velük. Ez, amiről beszéltünk. Jó. Oké. Van-e kérdés az eddig elhangzottakkal? Kapcsolatban. Nincs? Oké. Akkor most én intézek fel egy kérdést. Amikor embernek a ruhájáról van szó, egy embernek a ruhájáról, akkor nyilvánvaló ugye, hogy mi a magasabb rendű, az ember vagy a ruhája, ugye egyértelmű, hogy alapállásban inkább az ember, mint az ő ruhája. A ruha az csak egy többlet, ami ugye segíti őt, megvédi őt, kifejezi őt, de ő maga az ember nyilván magasabb rendű, mint a ruha, amit volt. Itt viszont van egy alapvető különbség, hogy ha itt a léleknek, az isteni léleknek a ruhái, az a Tóra és a Tóra parancsolatai, akkor valahol ezek a ruhák önmagukban is értékesek, sőt még lehet, hogy magasabb szintűek és magasabb rendűek, mint maga a lélek, az isteni lélek. Erről lesz a következő bekezdésben, és ha megkérném a Gyurit, hogy egy kicsit olvasson. 24-es oldal, ez a három öltözet.
Ez a három öltözet a gondolat, a beszéd és a cselekvés, ami a Tórából és a parancsolataiból származik, annak ellenére, hogy csak öltözetnek hívjuk őket, a nefes, ruach és nesama öltözetének, mégis sokkal magasabb szinten állnak, mint maga a nefes, ruach és nesama, ahogy ezt maga a Zóhár tanúsítja mondván, a Tóra és az örökkévaló egy és ugyanaz.
Ja, a Zóhár azt mondja, hogy két ilyen, ja, a Zóhár, már beszéltünk róla, az a egyik alapvető kabbalisztikus mű, amit Rabbi Simon Bar Jochai írt, és Rabbi Simon Bar Jochai egyik legfontosabb kabbalista, egyben egy talmudi bölcs is volt, és a Tóra fejezeteinek megfelelően haladva magyarázza a Mózes öt könyvét. Zohárban az áll egyrészt, hogy pontosan idézem, de én tovább elakadós bolkó. A Tóra az nem más, mint maga Isten. Ezt mondja egyik helyen a Zohár, másik helyen pedig hasonlóan azt mondja, vagy rá is szedett kutcsa bríkó, vagy én cöjre kapszok a binájú. A Tóra az maga az örökkévaló, és nem is kell, hogy leszőtt tegyél a kettő közé. Ezt mondja a Zohár. Hogy a Tóra és az örökkévaló az egy. Ha a Tóra és az örökkévaló egy, akkor nem egészen, akkor itt nem egészen valami egyszerű öltözékekről van szó, hiszen azt mondjuk, hogy a Tóra és a Tóra parancsolatai azok az öltözékei ennek a Isten léleknek. Ezek által tud kifejeződésre jutni, ugyan, mint egy ember kifejeződésre jut a saját ruhája által. De ezek az öltözékek nagyon értékes öltözékek, ezek önmagukban maga Isten. Ugye, mi Isten lelkünk az Istenből vétetett, de nem maga Isten. Az Istennek egy ciklája, de nem maga Isten. Itt viszont a Zohár azt mondja, hogy az Isten és az ő bölcsessége és akarata az egy az örökkévalóban. Mit jel, és ugye mi az az ő bölcsessége? Az a Tóra, amit tanulunk, a bölcsessége, és az akarata, az pedig a micvák. Igen, ha a tó, ezek szerint a Tórát tanulmányozod, akkor Isten tanulmányozod. Most ez egy kicsit furcsán hangzik, most ugye, őszintén, igen.
Egyértelműen szimbólumokról van szó, tehát a ruha is egy szimbólum, meg a Tóra is egy szimbólum, szóval nem, a Tóra nem materiális valójában egyenlő Istennel.
Nem az, hogy a könyv, nem, szó nincs arról, hogy a könyvet kiveszel, és akkor az maga Isten, ma a Tóra tartalmáról van szó. De jó, hogy ezt megjegyezted, mert ilyen elegyen félreértés. A Tóra, egy pillanat, kérdések előtt. A Tóra tartalmáról van szó, és nem pedig a írott pergament tekercs, ami nyilván szentnek tekintünk a tartalma miatt, a Tóra tartalma. De még ha azt mondom, hogy a Tóra tartalma maga Isten, ezért ez is egy eléggé kemény kijelentés. Mindjárt rátérünk ennek a kijelentésnek kicsit a taglalására, először értsük meg itt a tényállásokat. Tehát azt mondtuk, hogy van a lélek, ami isteni eredetű, és ennek a léleknek a kifejeződési módja az az, hogy a Tórát tanulja, és a mitzvákat, a parancsolatokat megtartja, ezeket nevezzük a lélek öltözékeinek, de egyben ezek a lélek öltözékek a Tóra tartalmi része, tehát ami az értelemmel felfogható, és a gyakorlati része a parancsolatok, az megegyeznek Isten bölcsességével és akaratával, és ezért ezek még magasabb rendűek, mint maga a lélek, amely ezeket felhasználja, hogy kifejeződésre jusson. Eddig világos? Most miért mondjuk azt, hogy a Tóra az Isten bölcsessége és akarata, hogy egyértelmű. Ha elfogadom azt, hogy a Tóra isteni eredetű, akkor most képzeljünk el egy embert. Az embernek vannak alapvető gondolatai, van bölcsessége, azokat leírja, és van egy bizonyos akarata, és elvárásai másokkal szemben, azokat is leírja. Hát akkor mi isteniként tekintünk erre a Tórára, azt mondjuk azok a részek, amelyek parancsolatok, amelyek arról szólnak, hogy mindenki mit csináljon, az Isten akarata, Isten azt akarja, hogy mi ezt csináljuk, ami pedig benne van, mint megértendő tananyag, az pedig Isten bölcsessége. Ugyanúgy, mint egy ember leírná az ő bölcsességét és akaratát. A könyvben Isten is idézőjelben leírta az ő bölcsességét és akaratát az ő könyvbe, az ő könyvébe. Itt most, jó? De itt most több kérdés is van. Az egyik az, hogyan lehet a Tórára azt mondani, hogy ez Isten bölcsessége. Ez Isten bölcsessége? Nagyon szép dolgok vannak a Tórában, de ami Isten azt mondjuk, hogy ő végtelen és felfoghatatlan, akkor azért elvárjuk tőle, hogy ennél nagyobb dolgokat mondjon. Szóval nagyon szép és mély dolgok vannak a Tórában, de most mondjuk egy példát. A Tóra azt írja, hogy mit tudom én, ne lopj, vagy ne ölj. Ennyiről szó, ennyi Isten bölcsessége, vagy mit tudom én, az egyiptomi kivonulás történetét leírja, és mi azt megtanuljuk. Akkor ez Isten bölcsessége?
Hát ennyit fogunk fel belőle, de ettől ez még sokkal több dimenzióval bír.
Nagyon jó, amit mondasz. Akkor ez valahol a válasz, ami itt következni fog. Hogy az, amit mi fölfogunk belőle, az egy külső szintje ennek a Tórának. De ugyanúgy, ahogy Isten végtelen, a Tóra megértési szintjei is végtelenek, ahogy tudjuk, mi is beszéltünk róla, hogy az úgynevezett tárdesz. Van a megértés ligete, ami négy szónak a rövidítése. Sát, remez, drus, szod. Az egyszerű, a célzásos és a mélyebb megértés, a misztikus megértés, ezek mind ugyanannak a témakörnek egy mélyebb szintjei. Ez szerintem, amikor te olvasol egy passzust a Tórában, akkor ott a helyszínen tízféle magyarázatot találhatsz. Ez a tízféle magyarázat, ebből a tízféle magyarázatban egyik sem mondjuk azt, hogy ez igaz és ez nem igaz. De azt mondom, mindegyik magyarázat egy másik síkon, egy másik szinten magyarázza ezt a tórai passzust. És valószínűleg vannak olyan magyarázati szintek, amiket mi nem is ismerünk. De mondjak nektek egy példát, ugye most éppen miről van szó, arról van szó, hogy a Pécak és a Sávolt között ugye számlálnunk kell a napokat. Ezt írjuk Sfirat Omernek, Omer számlálása. Az Omer számlálásnak egy egyszerű síkja az azt, miről van szó, kijöttünk Egyiptomból, várjuk a tóraadást és visszaszámlálunk, nem vissza előre, mindegy. Várjuk a nagy napot. No, ezt a gyerek is meg tudja érteni. Kicsit mélyebb szinten azt mondjuk, nem ilyen egyszerű. Kivonultunk amikor kivonultunk Egyiptomból, ez mit jelképezi? Elképezi azt, hogy Isten kivezet minket az ember életében, ez elképezi azt, amikor valahogy az emberek felülről jövő lelkesedésből, egy külső hatás, egy külső dolog, egy isteni kéz hatására kezd közeledni a spiritualitáshoz, és kilépni a saját Egyiptomából. De ez nem egy olyan dolog, ami maradandó. Ahhoz, hogy ez a dolog maradandó legyen, Isten közelsége maradandó legyen, ahhoz önmagadnak kell dolgozni a saját lelkeden. És ezt jelképezi a mindennapos számlálás, amikor minden nap egy lelki munkát végzel, és a lelkednek egy másik szféráját tisztítod meg, és finomítod. Ugyanannak a dolognak van egy egyszerű jelentése, és van egy mélyebb jelentése. Ez lehet egy még mélyebb jelentése. Például itt van egy olyan kabalisztikus értelmezése a Sfirat Omernek, az Omer számlálásnak, hogy Egyiptom jelképezi, mint a nő és a férfi kapcsolatában, ugye van a ciklus ideje, van amikor vége van a vérzésnek, van az úgynevezett tisztasági napok kezdete, akkor elkezd számolni a nő 7 tiszta napot, és aztán van a 7 nap végén a mikve, és amikor újból együtt van a férjével. Azt mondjuk, ez a mi és az Isten kapcsolatára is vonatkozik. Egyiptom az olyan, mint a ciklus ideje. Szerinti tisztátalanság ideje, és amikor el voltunk választva tőle, úgy, mint hogy a férfi és a nő el van választva egymástól. Az egyiptomi kivonulás napja az a nap, amikor az első tiszta nap, amikor elkezdjük számolni a tisztaságot. Mi vagyunk a feleség, ugye a zsidóné. Utána jön 7-7, az megfelel a 7 tiszta napnak. Amikor számoljuk a napokat, ugyanúgy, hogy a nő is számlálja ezt a 7 tiszta napot. És utána a tóraadás ünnepe az a mikve és az egyesülés pillanata, a tóraadás jelképezi magát az egybekelés. Ebben a magyarázatban. Azt mondja, hogy ugyanannak a dolognak nagyon sokféle magyarázata lehet, de elmehetünk egy egészen más területre, és mondjuk beszélhetünk arról, hogy az egész számlálás és a 7-7 az jogi szempontból milyen vonzatai vannak. Mondjuk például, mivel ez a számlálás az egy hosszú micva, ugye mert 42 napon kell számolni, akkor fölmegy olyan halachikus jogi dilemma, mi van akkor, hogyha valaki a számlálás közben lett nagykorú. Akkor akkor elkezdődött a micva, még nem volt nagykorú, nem volt rá köteles, akkor most kötelese a folytatása, vagy időközben betért. Ugye? Milyen is ehhez hasonló kérdések. Amit ugyanarról a témáról beszélünk, de egészen más síkon, egészen más vonatkozásokban. És ebben igaza van Dinának, hogy enélkül Dinának, hogy a Tórának nagyon sok szintje van, és erre azt mondjuk, hogy Salamon minden dologra 3000 példát tudott mondani, mert ő volt a legbölcsebb ember. A 3000 példa az egyben 3000 megértési szintet jelent. Ugyanazt a passzust 3000 szinten értette meg. Szóval a 3000 szint, ez nem csak 3000 különböző szint, hanem úgyis el lehet képzelni, egyre följebb van, egyre közelebb van a végtelenhez. Hiszen és egyre finomabb, kifinomultabb, nehezebben érthető dolgokról van szó, amikor egy ilyen dolgot értelmezünk. És akkor megértetjük, hogy igen, itt mégis beszéltünk Isten bölcsességéről, mert attól még, hogy lehet nagyon egyszerűen is érteni ezt, éppen szép ebben a bölcsességben, hogy lehet nagyon egyszerűen is érteni, de lehet végtelen sokféleképpen értelmezni, és olyan szintek is vannak, amit lehet, hogy soha nem értünk meg. Ezért mondja azt ugye van ez a furcsa mondás, hogy a lelkek mit csinálnak az édenkertben, ülnek és a Tórát tanulmányozzák. Hát hogy lehet tanulmányozni a Tórában azt, hogy mi van akkor, hogy egyik ember megüt egy másik embert? Hát ott nincsenek ilyen fogalmak, egyik ember megüt egy másik embert. Hogy mit van, azt a talmudi részt, ami erről szólt, hogy tanulmányozzák az éven kezdben, egy szellemi világban, szerintem, mert ott az, hogy egyik ember, meg másik ember, meg az, hogy megüt, az egészen más jelent. Szerintem ott minden szónak, és minden fogalomnak más jelentése van, egy szinten, egy más szinten van jelentése. Most mondjak hasonlít ez egy kicsit ahhoz, mint amikor, csak ott, itt nyilván valós dologra van szó, mert pedig nem annyira, de vannak ezek a verselemzések, ugye? Ilyen irodalom órán. Ott is van egy egyszerű történet, amit leír a költő, és akkor mi pedig beleképzeljük, hogy hát ez mit jelképezhet. Az a rózsaszál jelképezi a szabadságot. És ez jelképezi azt, és az jelképezi azt, hogy szépen összerakunk egy egész hosszú üzenetet, ami ebből az egyszerű történetből kér. Itt nem valós dolgokról van szó, mert mit képzeljük bele? A Tórán előtt azt mondjuk, igen, minden dolognak van egy másik síkon is értelme. Mondjuk még egy példát erre, én azt mondom, hogy megvilágosodtam. Akkor ezt lehet úgy is érteni, hogy megvilágosodtam, hogy eddig sötétben ültem, és most megvilágosodott körülöttem, mert felkapcsolták a villany. De úgy is lehet érteni, hogy ez a megvilágosodás fogalom egy másik síkon hasonló dolgot, de mégis más jelent. Azt jelenti, hogy a fejemben volt egy sötétség, egy összevisszaság, nem találtam semmi, dolgokat nem találtam a helyét, és most megvilágosodott bent, és minden a helyére került. Szerintem ugyanaz a fogalom a megvilágosodás jelentett két dolgot két különböző szinten. És ez igaz a Tóra minden egyes halakájára, minden egyes törvényére, minden egyes passzusára, hogy ezek mind-mind nagyon sokféle dolgot jelentenek, és akkor érthetjük egy kicsit jobban, hogy mit jelent az, hogy ez Isten bölcsessége, vagy Isten akarata. Hasonlóképpen el lehet mondani ezt egy micváról. A micvának valóban van egy gyakorlati része, amit mindenképp tartjuk magunkat. Nem mondjuk azt, hogy mi már a szellemi szinten vagyunk, van egy gyakorlati része, mondjuk a tfilin. Annak van egy gyakorlati jelentése, egy bőrdoboz, amiben pergamentekkel van, és ezt föltakarjuk a kezünkre, meg a fejünkre. De ennek lehet egy szellemi jelentése is. Például azt írja a Midrás, hogy Isten is minden nap tfilint rak. Hát mit jelent? Isten jönnösége a karjára földezi a bőrszíjakat? Szerintem ott az ő Isten karja, Isten feje, Isten szíve és Isten filinje az mind valamilyen módon megfelelője, de nem olyan értelemben, hanem egy szellemi értelemben. És egy például, most röviden, mert nem lehet milyen, ez külön, mind egy külön témát érdemel, nem? Például ez a passzus, hogy a Isten filintrak, ez röviden azt jelképezi, mint ahogy a zsidó ember filintrak, mi van az ő filinjében? Az, hogy halljad Izrael az örökkévaló, mi Istenünk az örökkévaló az egyetlen egy, ez jelenti, hogy kifejezi a mi mély kapcsolatunkat Istennel. Isten filinje azt jelenti, a kifejeződése Isten mély kapcsolatának velünk. Szerinti, ez ilyesmit jelent ez a dolog. Szerinti minden dolognak több síkon van értelme, és akkor értjük azt, hogy mit jelent az, hogy Isten bölcsessége és akarata a Tóra és a parancsolatok.
Lehetséges az, hogy a Tórának ezek szerint végtelen sok értelmezés.
Hogyne? Maga adja a Talmud mindig azt mondja, hogy Sivimpa Minna Torá, hogy 70 arca van a Tórának. Tudjuk, hogy sokkal többről van szó, mint 70, szerintem igazán van, végtelen van, mert ugyanúgy, ahogy az Istenhez vezető út egy végtelen út, hasonló módon minden, az út minden állomásán lehet egy értelmezés a Tórának, tehát végtelen értelmezése. Más kérdés, hogy van egy halacha. Szerintem van egy gyakorlati része a törvénynek, amit mindenképp meg kell tartani. Ne essünk át abban a hibába, hogy azt mondjuk, mi csak kabbalisztikusan értelmezzük a Tórát, most azért sem hűnt a repülni. Kabbalisztikusan értelmezzük a Tórát, teljesen elvonatkoztatunk a valós jelentésétől a történetnek, vagy a micvának, vagy tudom én, mert ez ezt jelképezi. Igazad van, ezt jelképezi, de valós, de nem csak a jelképes szinten létezik, hanem a valós, a gyakorlati szinten is létezik. Tehát az egész palettán mindenütt létezik a Tórának valamilyen értelmezése. És akkor azt hiszem, hogy ezt a kérdést ezt megértettük. Van azonban egy további probléma. Ha elfogadom azt, hogy a Tóra az Isten bölcsessége, ha még el is fogadom azt, hogy Isten bölcsessége a Tóra, akarata pedig a parancsolatot, még mindig nem világos, amit itt mond, hogy az örökkévaló és az ő bölcsessége, nézzétek meg, ugye mit mond? Ez azt jelenti, hogy a Tóra A Tóra és az örökkévaló ugyanaz. Ez azt jelenti, hogy a Tóra, ami az örökkévaló bölcsessége és akarata, és maga az Isten egy egységet alkotnak. Mivel ő a dolgok tudója és a tudás maga, ahogy ezt már korábban leírtuk Maimonides alapján. Ez mit jelent? Nekem van a bölcsességem, meg van az akaratom. De ez én magam vagyok? Szerintetek? Nem tudom, értitek a kérdést. Lehet azon is, és azt mondja, hogy ami a Slomo bölcsessége, az ő maga? Hogy?
A bölcsessége igen, ő maga.
Az én magam vagyok?
Hát,
miért igen, és miért nem? Akkor tessék érvelni.
Igen, mert van egy saját gondolatvilágot, és nem, mert bizonyos
nem alakban
a kívülről.
Nem az volt a kérdés, hogy az én gondolataim valóban az én gondolataim-e, és nem másnak a gondolataim, az nyilván azok az én gondolataim, meg amit én értek meg, azt én értem meg, és nem más érti meg. De arra gondoltam, hogy az értelmemben, vagy a bölcsességemben benne van-e az én eszenciám. Lehet azt mondani, hogy Slomo, fel lehet írni egy olyan matematikai egyenletet, hogy Slomo bölcsessége egyenlő Slomo eszenciája. Slomo önmaga.
Igen is, és nem is.
Miért igen, és miért nem? Ez a legjobb válasz, amikor igen. Valamelyik oldal, igen?
Hát egyrészt, mert az isteni eszenciád az nem feltétlenül azonos azzal, amit te most itt gondolsz. Másrészt meg egyet Isten, tehát egy vagy ezzel az egész komplexummal.
Most mondjuk egy pillanat, aki Isten. Igazad van, tehát jók a gondolatok, de most egy pillanatra vonatkoztassunk el attól, hogy bennem van egy isteni szikra, hogy még tovább bonyolítsa a dolgokat. Most egyszerű ember, ha nem tanulunk, tehát egyszerű ember. Ő maga benne van a teljességgel egy adott az ő bölcsességében. Szerintem miért van benne? Szóval egy verséből meg tudom ismerni őt magát. Értem, amit mondasz, de ez mégsem teljesen igaz, mert ha tovább viszont ezt a gondolatot, azt mondod, egy versből megismered valamennyire, és kettőből megismered még jobban. Ami azt jelenti, hogy még sincs minden egyes versben ő teljesen benne. És még azt sem lehet mondani, hogy azt, hogy jó, de a versek összességében, mindegyikben együtt benne van. Az sem igaz, mert nem lehet azt mondani, hogy ő csak a verseiről szólt, semmi másról. És nagyon sok más dolog is van benne. Most mondjuk konkrétan a bölcsességet nélek. Slomo bölcsessége nem lehet egyenlő Slomo, mert ebben a Slomóban még vannak mondjuk érzelmek is. És az nincs benne az ő bölcsességében. A matematikailag nem jön ki az egyenlet. Igazából ezért azt mondjuk, hogy Slomo bölcsessége nem egyenlő Slomo. De most mondjuk az Laci. Laci bölcsessége nem egyenlő Laci, mert a Lacinak van még, mert vannak érzelmei is. Akkor azt hozzá, nem lehet azt mondani, hogy Laci bölcsessége egyenlő Laci, és Laci bölcsessége plusz Laci értelmei egyenlő Laci, az nem simmel matematikailag. De az az igazság, hogy semmire nem lehet azt mondani, hogy egyenlő Laci, mert az eszencia az éppen arról szól, hogy valamilyen megfoghatatlan dolog. Tehát a bölcsessége csak egy aspektus, amit te mondtál, egy aspektus. Csak egy aspektusa magának annak az embernek. Akkor mit jelent az, hogy Isten és az ő bölcsessége az egy. Ugye? Egy embernél ez nem igaz. Mert egy embernél vagyok én, van az én bölcsességem, amivel megértem a dolgokat, és van maga annak a tárgya, amit én most megértek, az a téma, amit én megértettem. Itt már előre három dologról beszélek. De nem lehet azt mondani, hogy a tetteidben teljességgel benne vagy, úgy mondjam. Mert miért nem mondhatom, mert sokszor megleted saját magadat is, ugye? Tehát te magad is valahol megismered az eszenciát a saját tetteidben, és egyszer azt mondja, hoppá, én ilyen is vagyok? Szerintem mégsem volt benne a tetteidben minden. Nem tudom, hogy érted, amit mondok. Csak azt tudom erre mondani, hogy végül is az embert, mint egy nagyon jó barátodat sem, hiába ismered a bölcsességét, meg az érzelmeit, meg a tetteit, meg mindent, mégsem lehet azt mondani, hogy te most meg tudod őt fogni, az ő eszenciáját, hiszen minden nap újat tanulsz róla, hiába leértetek már 30 évet együtt, mégis minden nap valami új esetleg kiderül, vagy megismered még egy aspektusását. Azt jelenti, hogy van egy forrás, van maga az eszencia, amiből minden jön, de maga az eszencia soha nem kerül megnyilvánulásra, abból csak kijön. Ez olyan, mint a napfénye meg a nap. A nap maga az nem egyenlő a napfényével, a napfénye az egy sugara a napnak, de ez nem maga a nap. Jó, hogy ezt kérdezed, mert akkor úgy látszik, én még minden magyaráztam el saját magamat eléggé. Nem az a kérdés, hogy amikor te csinálsz valamit, azt te csinálod, és nem valaki más. Az világos, amikor te csinálsz valamit, azt te vagy. Te csinálod, nem a Dani csinálja, hanem te. Az a kérdés, amikor csinálsz valamit, abban a csinálásban a te egészed benne van, abban kifejeződésre jut a te egész eszenciád, vagy csak egy része kerül kifejeződésre. Érted? Ha te mondasz, hogy nagyon okosat akár, akkor azt lehet mondani, hogy te szeretnénk tudni, hogy mi a Marci, akkor hallgass meg ezt a nagyon okosat. De te sokkal több vagy annál, hiszen lehet, hogy holnap mondasz még valami okosat, és lehet, hogy mondasz valami butát is. Tehát egyik funkciódra sem mondhatjuk azt, hogy ez te magad vagy. Nem tudom, hogy most már... Hogy ez az egész Marci, amit ő mondott, ez az egész Marci... Attól, amikor te is azt érzi, lehet, hogy azt érzi, és azt gondolja, de ez még azt mondja, hogy ő csak erről szól. Hogy csak ez ő. Érted? Sokkal több van benne annál, mint az egy dolog, amit ő gondol és beszél. Vagy akár megért és megérez.
De már ebben is meg benne van ez az ambivalencia, mert hogyha már az értelmezésről beszélünk, akkor ezek szimbólumok, amiket mond és amiket tesz. És ennek is végtelen értelmezési szintje van bárki számára, tehát benne rejlik az egész valója ezáltal.
Értem, amit mondasz, hogyha én mondok valamit, én elmondanám, hogy amit mondtak, hogy ha én mondok valamit, akkor azt tízféle ember tízféle módon értelmezheti. És ezért nagyon sokkal több van abban a mondatban, mint amit engem körülülő gondolnak, hiszen lehet, hogy még évtizedekig fogják boncolgatni, amit én mondtam, mert olyan mély dolgok van, amit lehet, hogy tudatosan még én se tudtam. Akár rendben. De ez még mindig nem azt jelenti, hogy ez az egy mondat, ez én magam vagyok. Ez az én egy mondatom, de nincs ebben az egy mondatban az én egészen benne. Nem tudom, hogy én írok egy könyvet. Írok egy könyvet, ennek a könyvnek borzasztó mély magyarázatokat lehet írni, évszázadokon keresztül értelmezik, mint maga a Tóra, ugye? Évszázadokon keresztül értelmezik, azt mondják, hogy ez ezt jelenti, és azt jelenti, hihetetlen sokat gondolkodnak rajta, és különböző szinteket értenek meg belőle. Okay? De ez nem azt jelenti, hogy ebben a könyvben az én egészen benne van, mert az én egészen nincs benne, hiszen ha benne lenne, akkor nem írnék még egy könyvet.
Igen, akkor az hogy mi van
közöttének
egybeképésre
a könyvet, hogy a maga... Valaki
mindig ugyanazt. De én speciál jó fejre gondoltam.
Igen.
Abban a pillanatban minden tevékenysége, minden gondolatok alá vonatkozik, hogy ezt a tovább körülhetek. Tudom, hogy egy gyenge példa, mert a tovább körülhetek, és egy köszönhetek. De a következő pillanatban ő már írja vissza. És kérdezik. Ezek a gondolatoknak a megjelenésének lehet a teljesen. Abban a pillanatban.
Jó, akkor még jobban finomítsuk a kérdést. igazad van neked is. Azt jelenti, hogy amikor te felemelted, amikor te akarsz valamit csinálni, és te azt csinálod, akkor te teljesen ott vagy. Az azt jelenti, hogy nem jár az eszedben valami másról, meg egy harmadik dolgon, hanem most csak ezzel vagy lefoglalva. De ez még mindig nem jelenti azt, hogy a te egészet kifejeződésre jutott abban a konkrét cselekedben, amit testéppen csináltál. Azzal, hogy te felemelted a tollat, ebben nem lehet azt mondani, ebben most kifejeződésre jutott a teljes Ungár András. A teljes Ungár András ott volt, amikor ezt csinálta. Nem az volt, hogy az esze valami más járt, és közben egy harmadik emberrel beszélt. De nem jutott kifejeződésre az egész Ungár András. Szóval szeretnél megismerni Ungár Andrást, az ő eszenciáját lenni, befogadni, akkor nézd meg, amikor felemeli a tollát. Ezt nem lehet elmondani, mert abban az egy cselekedetben nincs benne az egész Ungár András, sem az egész Köves Lomó, senki, és de ennél sokkal tartalmiban sincsen benne. Amikor te leírsz egy könyvet, akkor ez egy adott gondolatod, vagy megértett dolognak, vagy megérzett dolognak a kifejeződése, ami egy aspektussal te lelkednek, de nem az egész lélek. És ezért külön választom, és azt mondom, hogy van maga a lélek eszenciája, van annak az léleknek az intelligenciája, van annak a léleknek az emocionális része, vannak különböző funkcionális részei, mint a gondolat, a beszéd, a cselekedet, de ezek mind nem maga a lélek. És akkor visszatérünk a példához, te leírsz egy könyvet, a könyv igaz, hogy sokkal többről szól, mint amikor ezt valaki először elolvassa, hiszen el lehet olvasni százszor, és magyarázatokat lehet hozzáfűzni, és nagyon mélyen lehet magyarázni, és végtelen sok mély magyarázatot lehet benne látni, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy az a könyv meg te, a között egyenlőséget jelet lehetne húzni. Szerintem nyilat igen? Slomo, nyíl könyv? Hogy a könyvben Slomo megjelenik, vagy ez egy megjelenés a Slomónak, de nem azt jelenti, hogy ez az egész Slomo benne van ebben a könyvben. Na, akkor már nem a Slomo lenne, nem a könyv lenne, hanem a Slomo. Szerintem itt mégis valami másról van szó, amin keresztül te megjelent, de nem a te egészed jelenik meg. És akkor visszatérve a mi témánkhoz, akkor Istennél viszont ugye ez a probléma. Rendben van, hogy azt mondom, hogy Isten bölcsessége a Tóra, meg Isten akarata a parancsolatok, de ez még nem stimmel azzal, hogy ő és az ő bölcsessége az egy. Miért lenne egy? Ő és az ő bölcsessége az kettő. Van Isten, és van Isten bölcsessége. Ugyanígy van ember, és van az ember bölcsessége, abban az értelemben, hogy persze az is az emberhez tartozik, de az nem maga az ember eszenciája, nem egyenlő Istennel. Mi? De már ennek a kérdésnek a válaszára mész. Most egy kérdést tettünk fel, a kérdés az az, hogy azt mondja itt a, már korábban idéztük ezt a Maimonides, mondja, hogy Isten és az ő értelme, bölcsessége az egy. Ő az értő, az értelem és a megértett, ezt mondja Maimonides. Ő az, aki az értő, ő az értelem, és ő a megértett maga. Nem úgy, mint az embernél, ahol van az értő, van az ember, aki ért bizonyos dolgokat, van az értelme az embernek, és van az a tan, az a anyag, amit most megértett. Ez három különböző dolog. Isten azt mondjuk, hogy ő nála mind a három egy is. Ezt nem értjük pontosan, hogy hogyan lehet így, vagy hogyan van így. Egy embernél ő, meg az ő bölcsessége, az két különálló dolog. Majd innen folytatjuk legközelebb. Igen. Egy pillanat, nálam. Igen, egy pillanat, amíg maradjunk. Igen, mi a kérdés? Amikor itt azt mondjuk, hogy bölcsesség, itt ezzel azt értjük azt a képességet, hogy megértsen dolgokat. Hogy mondtad?
Értelmi képesség.
Azt az értelmi képességet, hogy megértse a tudást, hogy megszerezze a tudást. Tamás is elmondta. Két erről is jött válasz. Jó, akkor egy 2-3 perc, és utána a párban tanulás következik. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok minden kedves emberbarátomnak!